Kedves jó Mária Rádió hallgató testvérek! Katolikus megújódásról beszéltünk Németországban, Svájcban, és hát most elérkeztünk egy különleges fejezethez, amelynek azt a címet adhatjuk, hogy vallásháborúk Franciaországban. Franciaországban a németországi lutheránizmus átplantálásának sikertelen kísérletei után az erőszakosabb természetű és támadóbb módszerű kálvinizmusnak sikerült áttörnie a reneszánsz hatása alatt belső erejében is meggyengült francia katolicizmus első vonalait. Az előkelő főnemesség nagy részét vagyoni lehetőségek kecsegtetésével könnyen megnyerte, ez azután a francia társadalom politikai szervezetének megfelelően maga után vonta a köznemesség és a parasztság nagy tömegének a csatlakozását is a genfi hituitáshoz. A kálvinista hugenották már 1561-ben 2000-nél több község felett rendelkeztek. A hugenotta főnemesek nagyobbik része már második Henrik alatt 1547 és 1559 között csatlakozott az új valláshoz, a kálvinizmushoz, részén meggyőződésből, részben és főképpen pedig, hogy pazarló életmódjukkal eltékozolt birtokaikért az egyházi vagyon erőszakos elfoglalásával kárpótolják magukat, amint ez általános volt mindenütt a nagy vallásszabadság idején. A kálvinisták közé tartozott az uralkodó Valois-házzal legközelebbi rokonságban álló Bourbon-ház is. Ennek feje Antal, a kis Navarra királya volt. Mivel a francia és Spanyolország között 1559-ben kötött béke, egyes spanyol területeket nem csatolt Navarrához, ez a nemzeti büszkeség megsértetten önmagától kaput tárt a kálvinizmus előtt, amelynek fő erőssége ettől kezdve Kondé Lajos herceg, Franciaország marsalja lett. Magában a tulajdonképpeni Franciaországban, különösen Bretagne, Normandia, Gascogne, Languedoc, Tournal, Provence és Daphné, tehát a nyugati és déli részek csatlakoztak a kálvinizmushoz. Két évvel II. Henrik halála után már oly erős volt a mozgalom, hogy terjedését már sem törvényekkel, sem fegyverekkel nem lehetett megakadályozni, amint azt Medici Katalin régensnő és anyakirályné a Szentszéknek jelentette. Michiel venzilencei követ ugyanebben az évben azt írta a velencei kormányzó tanácsnak, az Unel Signoriának, hogy a templomokat látogató köznép kivételével a nemesség nagy része, különösen a 40 éven aluliak elszakadtak az egyháztól. Ha még járnak is szentmisére, csak a látszat kedvéért teszik, mert az udvar, a hivatalos Franciaország katolikus maradt, azonban ha csak lehet, elkerülik a templomot. Nagyobb baj ennél, jelentette továbbá a követ, hogy még a papok, apácák, sőt a prelátus és püspökök közül is sokan hajlanak a protestantizmus felé. Ugyanekkor a protestáns prédikátorok már megjelentek Párizs falai előtt is, előkelőiek pedig a párizsi parlament üléstermében gyűléseztek, holott éppen e két előkelő politikai tényező, Párizs és parlamentje volt előbb a protestantizmus legélesebb ellenfele. A kormány alig mert szembeszállni azzal a politikailag is számontevő új hatalommal, ami a protestantizmusban lejelentkezett Franciaország életében. Nem csoda tehát, hogy engedékenysége serkentőleg hatott a francia kálvinizmusra, amely támadó harcmodorával elsősorban arra törekedett, hogy jól kidolgozott taktikával. Először türelmet biztosítson a maga számára, azután pedig egyeduralomra jusson egész Franciaországban. Már az 1561-i Oászi gyűlés és kísérő jelenségei is arra mutattak, hogy a hugenották elszántsága és kíméletlen célratörése miatt vallási kérdésben alig lehet békés megállapodásra jutni. Egy ülést is azért hívta össze a kormány, hogy a vallási ellentétből eredő izzó szenvedélyek legalább valamilyen kompromisszumban nyerjenek ideiglenesen megoldást. Bizony Tivadarnak, Calvin jobb kezének és megbízottjának, katolikus egyház ellen intézett durva támadása azonban magát a gyűlést is eredménytelenné tette. Ugyanakkor a hugenották mesterségesen szított tömegszenvedélye országszerte véres, katolikus, ellenes zavargásokban tört ki. A kálvinisták fanatizmusa Montpellier gyönyörű ősi székesegyházának lerombolásakor és a katolikus polgárság tömeges lemészárlásakor lobogott legízóbban, utána pedig a katolikus vallás gyakorlatát is szigorúan eltiltották Montpellierben. Maga Béza is megdöbbenve szemlélte a lelkekben felszított gyűlöletnek ezt a romboló árját. Ezek az akvitánok, írja 1562. januárjában Calvinnak, nem fognak nyugodni, mi ki nem írtják ellenfeleiket. Milyen tényezők játszottak itt közre, hogy a protestantizmus aránylag rövid idő alatt így írtózatos erővel léphetett fel az egyház elsőszülött leánya Franciaország földjén? Hiszen a kormány, ha még oly gyengén is, de a katolicizmust képviselte. A franciában kötekedő kívásoktól, és az inzultusokkal nem hagyta meg, az inzultusokat nem hagyta meg torlatlanul. Az alapokat elsősorban az emberek egyéni vallásosságának gyengülésében találjuk, mely a korszellemből eredt. Ezt mutatja az is, hogy a hitújítás elsősorban délen terjedt el, ahol még élt a középkori rajongó albiak hagyományainak ködös emléke, mint amely az első nagy elfordulása volt a francia léleknek az egyetemes egyháztól. Viszont, hogy a vallási élet így végzetes hanyatlása épp akkor élt holpontra, azaz egyház kormányzatnak elhanyagolásában leli a magyarázatát. Szerte Európában ugyanis ilyen volt a helyzet. De itt a franciáknál, ezt még súlyosbította az első Ferenc, francia király és 10. Leó pápa közt kötött megállapodás, mely azt a végzetes és természet ellenes engedményt tartalmazta, hogy a főpapi székek betöltésének joga a királyt illette meg, míg a javadalom átruházása a szentszék jogköréhez tartozott. Az általános politikai helyzet alakulása folytán azonban ez is csak látszólagos volt. Így állott elő a helyzet, hogy a főpapi székek betöltésénél elsősorban politikai és családi érdekek jöttek tekintetbe, és egy első Ferenc korabeli velencei jelentés megkapóan illusztrálta is, hogy Franciaországban úgy árulták a püspökséget és apátságukat, mint Velencében a borsót vagy a fahéjat. Bár a velencei követnek ez a jelentése nyilván túlzás, mert Franciaországban mind a vallásszakadás idején, mind azelőtt is működtek fedhetetlen életű püspökök is. Mégis úgy állt a helyzet, hogy a francia főpapság nagyobb része gazdag javadalmakat birtokolt, a világi nagyurak életét élte, nem pedig hivatásáét, és számtalan helyen csak a nép mélyen vallásos lelki élete tartotta hivatása némi magaslatán a francia papságot is. A kálvinizmus főképp az arisztokrácia körében öltött nagyobb méreteket. De első Ferenc és második Henrik alatt mégsem játszhatta ki ütőkártyáját. A fordulat második Henrik szerencsétlen halálával 1559-ben annak kiskorú utóda alatt következett be. A vallási kérdés ettől fogva szervesen összekapcsolódott Franciaország nagyon is zűrzavaros belpolitikájával. Még nem is múlt el egy fél század, hogy a feudális arisztokrácia hatalmának kíméletlen összetörésével Franciaország megmenekült a politikai és területi felbomlástól. Ettől kezdve, mint a nemzeti egység képviselője, és a francia nemzetet összetartó kötelék elsősorban a királyság intézményének megszilárdítása volt a fő gond. Természetes, hogy ez a sorsdöntő történelmi folyamat nem kerülte el az ökkenőket. A felségjogoktól megfosztott feudális nemesség még elég sűrűn ágaskodott, önző kísérleteit a király sokszor csak véres eszközökkel tudta térdre kényszeríteni. De még így sem sikerült a nemzet szolgálatában szerzett érdemei miatt ezt a zárt körű és maradi társadalmi kasztot végleg megsemmisítenie. Az ivadékokban tovább élt az önző feudális gondolat, míg első Ferenc és második Henrik és utódai alatt is. Ez a feudális főúri kaszt politikai csökönyössége mellett azon is rajta volt, hogy a nemzeti egységet erősítő és a királyt védelmezte vallási egységét, a katolicizmus mindenáron legyűrje, és a törekvésében erős fegyvertársat talált a francia kálvinizmusban. Innen van, hogy a francia kálvinizmus ettől kezdve a feudalizmus szolgálatába állította erejét, sőt, sajtóját is. A Franco Gallia című Hugenotta könyv a rendiséget nem csak a szuverenitás létesítményének vallotta, hanem azt hirdette, hogy a rendek jogköre kiterjed még arra is, hogyha úgy tetszik, letehetik és elűzhetik a királyt magát. Ezen is túltett a szélsőséges Hugenották polémikus orgánuma, Révél Martin de Francie, amely nem riadt vissza attól sem, hogy a zsarnokgyilkosságot erkölcsileg bármikor megengedetnek hirdesse. Hugenották viszont erős támogatókat nyertek a feudális gondolkodású francia főnemességben, amelynek nagy befolyása így hatékonyan érvényesülhetett a kálvinizmus javára. Hiszen a korona hatalma egyelőre még csak viselőinek egyéniségén nyugodott. Olyan erős egyéniség, mint például első Ferenc, a feudális gondolatot vissza tudta szorítani, és a nemzeti egységet támogató vallási egységet a katolicizmus meg tudta védelmezni. Az volt a nagy kérdés, hogyan alakul a királyságnak és a nemzeti egység alapjának, a katolicizmusnak a sorsa, ha gyenge utódok alatt a feudalizmus, és ezzel a hugenották jutnak túlsúlyra. E nagy kérdés eldöntésében a hugenották malmára hajtotta a vizet az a körülmény is, hogy a feudális gondolattáborában olyan előkelő katolikus közéleti férfiak is szerepet játszottak, mint Montmorency tábornagy és mások, akik egyébként tántoríthatatlan hívei voltak a katolikus egyháznak, de csak későn vették észre a feudalizmus és a kálvinizmus közötti kapcsolatot, és annak a katolicizmusra és a nemzetre veszélyes voltát. Ennek az erőteljes protestáns feudális szövetségnek a 16. század 60-as éveitől a nagy tehetségű Collin Gáspár admirális állott az élén. Átfogó politikai elme meggyőződéses hugenotta. Vezérlete alatt a kálvinizmus céltudatosan és kíméletlenül tört az egész ország meghódítására. A francia államszervezet a német birodalmi szervezettől merőben különböző volt. Itt hiányzott a németek cuius regio, eius religio elve, aki a hatalom, a terület, az a vallás, mely nagy vallásilag, mert vallásilag megosztotta az országot, vagy a vallásokat egy súlyba tartotta. Franciaországban az volt tehát a kérdés, az egész ország katolikus marad-e, vagy hugenottává lesz? Az utóbbi cél véget a hugenottáknak arra kellett törekedni, hogy túlsúlyukat az udvarnál is biztosítsák, hogy aztán így a kormányhatalom könnyebben és zökkenő nélkül jusson a kezükbe. Ezt a belpolitikai tervet kellett támogatnia a külpolitikájuknak is. Ez Coligny-nál abban nyilvánult meg, hogy a katolicizmus főpolitikai támasza Spanyolország európai hegemóniájának megtörését szorgalmazza. Ezt a célkelésnek francia támogatása éppen úgy, mint a hugenotta gyarmatosok küldése az amerikai spanyol területekre, Floridába és Brazíliába, hogy lázadásokat keltsenek ott, és így Amerikában is megingassák a katolikus Spanyolország hatalmát. E nagy cél elérésére kiváló alkalom kínálkozott 1560-ban, amikor II. Ferenc halálával a katolikus párt vezérei, a lotaringiai Guise hercegek, akik a II. Ferenc feleségének, Stuart Máriának voltak nagybátyjai, elvesztették hatalmas pártfogójukat. Az elhunyt király utóda a kiskorú, 9. Károly 1560-tól 1574-ig vezette az országot, illetve helyette az anyakirálynő kormányzott, aki a vallásilag közömbös, de uralomra vágyó Medici Katalin volt. Ez a hugenottákkal szövetkezett, hogy a Guisek befolyását megtörje, és magának biztosítsa a hatalmat. E szövetkezés feltételképpen visszavonta a Guisek által kiadott protestáns ellenes rendeleteket, a városok falain kívül szabad vallásgyakorlatot engedélyezett a hugenottáknak. Már e siker eléréséhez is kitűnt a hugenották eddigi rejtett célja. Lázító röpiratok jelentek meg, amelyek korlátlanul szabad vallásgyakorlatot követeltek, és a hugenották országszerte fegyverkezni kezdtek. Montmorency csak most ébredt rá eddigi politikájának összes következményeire, és Colignyval szakítva a katolikus vallás védelmért szövetségre lépett Guise Ferenccel és Saint-André Marshallal. A párizsi parlament is azon az állásponton volt, hogy teljesen téves az a hiedelem, mintha a hugenottáknak adott teljes vallásszabadság megállítaná a hugenotta mozgolódást, és megtagadta a hugenottáknak kedvező királyi ediktum becikkelyezését. A megegyezés valóban a Lándzsák hegyén ült. Ahogy Kondé Lajos herceg mondta, amikor 1562 elején a kölcsönös izgatottság kirobbantotta a vasi összecsapást, amelyben Guise Ferenc katonái mintegy 23 hugenottát megöltek. Ez azonban végre felborította a helyzetet. Minden európai vallásháborúnál kíméletlenebb polgárháború tört ki a kisebb-nagyobb megszakításokkal 25 éven át tartott 1598-ig. Egész Európa érezte, hogy nem csak Franciaország sorsa, hanem ennél sokkal nagyobb döntő kérdés áll a téten Nyugat-Európának politikai és vallási sorsa. A francia események tehát felkeltették a külföldi hatalmak érdeklődését is. A katolikus franciák Spanyolországtól, Savoyától és a pápától kaptak segítséget, a hugenották oldalán Anglia is a protestáns külföld állott. Franciaország területét német, svájci, itáliai, spanyol, albán és görög zsoldosok lepték el. Párizs a katolikusok pártján állott egyetemével, parlamentjével és polgárságával együtt. Mikor azonban Medici Katalina fővárosból menekülni kényszerült, a katolikus triumvirek iránti gyűlölete a hugenották táborába hajtotta. Coligny tanácsába fogadta, Navarrai Antal pedig Franciaország tábornaggyává nevezte ki. Ezek az események ismét lángra lobbantották azokat a szenvedélyeket, amelyek kitörését már a poászi gyűlés is felszínre vetette. A katolikus gyűlölet újból fellángolt és templomot, kápolnát, oltárokat rombolt, szerzetes házakat dúlt fel mindenfelé. 1560 és 80 között egyedül a ferencrendiek közül mintegy 200 szerzetes eset áldozatul a hugenották gyűlöletének. Ezen felül mintegy 100 kolostoruk pusztult el, lakóival együtt, akinek nevét nem örökítette meg a történelem. Majd folytatjuk tovább, hogy milyen pusztításokat végzett továbbiakban ez a békétlenség, ez a háborúskodás, ez az egymás elleni gyűlölködés. Dicsértessék a Jézus Krisztus!